Dániel könyvéből olvasom az igét ezen a vasárnap délelőttön, Dániel könyvének 9. fejezetéből a 18. versnek a második része álljon előttünk, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Dániel könyvének a 9. fejezetéből a 18. versnek a második része így hangzik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esetezéseinket. Eddig olvasom az igét. Teljes testvérek, már az imaórán is elmondtam ezzel az igével kapcsolatban, akik ott jelen voltak azok számára, hogy az, amit itt Dániel próféta elénk állít imádságában gondolatot, az egy nagyon fontos üzenet minden ember számára. Mert azt mutatja meg, hogy mi is a mi Istennel való kapcsolatunknak az alapja. Elénk állítja azt, hogy hogyan kerülhetünk Istennel kapcsolatban, hogyan lehetséges az, hogy az ő áldása megnyugodjon a mi életünkön, és hogyan változhat meg az embernek az élete egyetlen egy pillanat alatt, vagy mondhatjuk egy csapásra. Hogy hogyan juthat el az ember az emberi nyomorúságból a teljes felszabadulásig. Talán lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hát ezek túl nagy szavak. Hisz egy embernek a életének a megváltozása az sokkal összetettebb probléma. Hisz el lehet azon gondolkozni, hogy a test és a lélek összhangja, ahogy szokták ezt mondani, a test problémái, nehézségei, akár a mindennapi kegyér, az öltözet, a betegség és egyéb dolgok, és hát még azok a körülmények, amelyek mondhatjuk a saját testünkön kívül vannak, azért sokkal bonyolultabb. És hát a léleknek a kérdése is elég bonyolult, tehát olyan könnyű lenne egyetlen egy gondolattal, vagy szóval, vagy egyetlen egy tanáccsal megoldani, hát azért ettől sokkal bonyolultabb az élet. És lehet, hogy azt gondolhatjuk, hogy amit én most elmondtam, ezek túl nagy szavak, amelyek majdnem, hogy mondhatjuk, hogy lehetetlen, hogy egy csapásra megváltoztassák az ember életét. Márpedig, amit Dániel itt elénk állít, az valóság. Az valóság, mert Isten képes megváltoztatni az ember életét. És amikor Dániel azt mondja, hogy nem a mi magunk cselekedeteiben bízva élhetünk boldog életet, hanem Isten irgalmasságára, szeretetére támaszkodva, akkor azt szeretné elénk állítani, hogy az Istenben való bizalom, az ő szava iránt való bizalom és tisztelet, az ő akaratának teljesítése az, amely az ember számára a boldogságot, az áldást az elhozhatja. És miért mondja ezt nekünk a próféta? Azért, mert ő saját életében tapasztalta ezt meg. Hogy igenis ez az igazság. És ő ezt azért mondja el, mert szeretne nekünk segíteni abban, és mindenkinek segíteni abban, akikről az ige azt mondja, és Jézus ezeket a szavakat használja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Tehát azok az emberek, akik érzik az életük fájdalmait, terheit, akik nem tudnak átlépni egy-egy fájdalmat, nehézséget, kérdést az ő életükben, akik képtelenek arra, mert rájöttek, hogy nem tudják megoldani az ő maguk életének a kérdéseit, azoknak itt van a válasz, hogy van lehetőség arra, hogy megváltozzon az életünk. Csak bízni kell Istenben, csak rá kell hagyatkozni, csak az ő szavára kell figyelni, és ha teljes szívvel bízunk benne, akkor eljön az életünkben a változás. Kedves testvérek, az előbb elolvastam azt a történetet a Szentírásból, amiről, bocsánat, hogy így mondom ki, hogy mondhatjuk azt, hogy már a könyökünkön jön ki. Ugye a tékozló fiúnak a történetét, amit Jézus elénk állított, mondhatjuk rá, hogy hát ez talán minden általános iskolás, vagy tehet, hogy még az óvodások is nagyon jól ismernek, hisz mindenütt megjelenik. Megjelent az elmúlt rendszerben is, amikor ugye még annyira azért nem engedték, hogy a gyerekek akár hittanra járjanak, vagy templomba menjenek az emberek, de azért a tékozló fiú története az mindenütt előttünk lehetett, és sok ember elmondta ezt példaképpen. És ez egy nagyon fontos üzenet a Bibliának, de éppen azért, mert olyan jól ismert történet, szokták mondani az emberek, hogy hát igen, de ez a történet már olyan sokszor elmondott, ugye, ahogy mondtam, a könyökünkön jön már ki a történet, hogy az ember olyan könnyedén átugrik rajta, hogy jó, nem kell ezzel már foglalkozni, mert annyiszor átbeszéltük. Miért van erre szükség újra és újra? És eszembe jutott az a kis anekdóta, amit én is hallottam, és hát a testvérek is biztos ismernek, hogy ne ismernék, ugye arról a lelkészről és presbitériumról, akikről az a hír járja, nem tudom, hogy valamikor igaz volt-e, vagy csak éppen ez is egy anekdóta, hogy a lelkész heteken keresztül ugyanazt a ige hirdetést mondta el a gyülekezet előtt, és a presbitérium megunta a dolgot, hogy hát minden vasárnap ugyanarról beszél a lelkész, ugyanazt az ige hirdetést mondja el, és elment az ő feletteséhez, hogy panaszt tegyen is. És hát nagy bajban volt előjáró, hát mit is tegyen, hogy tudja megvédeni a lelkészt, de ugyanakkor pedig ne legyen igazságtalan, és akkor megkérdezte tőlük, hogy testvéreim, és amit mondott a lelkész több héten keresztül, azt már megcselekedtétek? Azt már betartjátok? Hát akkor egy kicsit bizonytalanodtak itt a testvérek, hogy hát be kell vallanunk, hogy azért nem teljesen. És akkor mondta, hogy na hát majd akkor szóljanak, hogyha ez beteljesítik, akkor majd jöhet a másik üzenet. De ezzel nem a lelkészt akarta felmenteni az alól, hogy esetleg ő nem figyelt volna oda arról, hogy mi a feladata, és nem is ez a történetnek szerintem az igazi mondani valója, hanem az, hogy azokat a történeteket, Istennek azon szavait, amit olyan sokszor hallottunk már, és amit olyan sokszor átrágtunk már, azt vajon talán már ezredszerre is ugyanolyan szívvel tudjuk hallgatni? Hogy vajon nem fakulnak-e meg ezek a történetek, és átugrunk rajta, jaj, hát ezt már ismerem. Mert Isten szeretne nekünk ezeken a történeteken keresztül szólni. Persze könnyű lenne átugrani, lehet, hogy vannak nehezebb ige szakaszok, amiken az ember úgy nagy nehezen átrágja magát, és hát vagy megérti, vagy nem, és örül, hogyha valamit megért belőle, és lehet, hogy az valami örömöt jelent a számára, de amik annyira ismerősek, és a tékozló fiú története is hasonló, hogy vajon ezt is ugyanolyan szívvel tudjuk-e olvasni, talán ezredszerre, vagy hallgatni ezredszerre, mint amikor először hallottuk meg. Mert ez is Isten igéje. Ez tegnap is az volt, és lehet, hogy 40 évvel ezelőtt, amikor először hallottuk, vagy 20 évvel ezelőtt, az nem változott meg, csak lehet, hogy mi nem tudunk már úgy figyelni rá. Márpedig, amikor azt mondja Dániel próféta, hogy az ő igazságában bízva, vagyis, hogy bízva az ő szavában és igazságában hozzuk elé a kívánságainkat, akkor ebben benne van az is, hogy én ma is ugyanúgy elhiszem. Számomra ugyanúgy fontos az ő szava, mint valamikor. Emlékezzünk csak a Jelenések könyvére, amikor a megdicsőült Jézus, a mennyben lévő Jézus, a János apostolon keresztül iratja le a leveleket a gyülekezetnek. És sok-sok nagyon fontos üzenet van ebben a 7 levélben, de az efézusi gyülekezet angyalának mondja az Úr, hogy az az én panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És hát ugye lehet azon gondolkodni, hogy mi az az első szeretet. Sokféle dolgot lehet ráhúzni, sok minden dologban szól hozzánk ez az első szeretet, de ebben benne van az is, hogy testvérem, a baj az, hogy elhagytad azt a nyitottságot a szívedben Isten szava felé, ami valamikor talán ott volt. Amikor először hallottad Isten igéjét, és amikor hallottad és szinte ittad a szavait, mert fontos dolgokat mondott számodra. És az a vágy volt benned, és bennem is, hogy amikor szól Isten, akkor az ő lelke segítségével elvégezze bennem az ő tökéletes munkáját, hogy megtisztítson, megszenteljen, hogy jobbá tegye az én életemet. És én azt gondolom, hogy amikor Dániel szavait hallgatjuk, akkor talán a legfontosabb kérdés, amit föltehetünk először is önmagunknak, becsületesen, nyitott szívvel, hogy annyira fontos még nekem Isten szava, üzenete, egykor fontos volt számomra. Hogy ma is ugyanúgy megbízok az ő szava igazságában, az ő terveinek a tökéletességében, és ugyanúgy megbízok az ő jó szándékában, mint valamikor megtettem ezt. Hogy vajon ma is megfogalmazódik-e bennem az a gondolat, amit valamikor Sámuel próféta történetében olvasunk, a kicsi Sámuel, és azért kedves Sámuelnek a története, mert ugye az ő életét egészen a gyerekkorától kezdve figyelhetjük, sőt nem csak a gyerekkorától, már a születése pillanatától, vagy születése előtti pillanatától is, amikor az ő anyja, édesanyja elviszi őt a paphoz, és ott hagyja az Úr házába, hogy ott nevelkedjen. És ez a gyermek kicsi korában azt olvassuk, hogy amikor Isten megszólította, akkor teljes szívvel mondta ki, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Testvéreim, ma amikor ige hirdetésre készülünk, vagy amikor elővesszük a Bibliát, vagy talán amikor a mindennapjainkban jövünk, megyünk, cselekszünk, döntéseket hozunk, akkor föltesszük-e magunkban azt a kérdést, vagy kimondjuk-e ezeket a szavakat a döntéseink, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Hogy valóságja az én életemben az, amit itt olvasunk Dánielnél, hogy nem az én magam akaratában, cselekedeteimben bízok, hanem egyedül a te irgalmasságodban, vezetésedben. Hányszor jut ez eszünkbe a hétköznapokban, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. És azt olvassuk erről a fiatalemberről, erről a Sámuelről, hogy egyetlen egy igét nem engedett, hogy leessen a földre. Itt nem arról van szó, hogy nem ejtette el a könyvet vagy a tekercset. Ugye akkor inkább tekercsekben volt megírva az ige. Nem arról szól, hanem arról, hogy amit Isten szólt neki, azt mind a szívébe fogadta, és nem engedte, hogy elmenjen a füle mellett, nem engedte azt, hogy elfelejtse, hanem mindent megrágott, mindenre odafigyelt, mert tudta azt, hogy Isten tudja megáldani az ő életét. Tehát, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. És Isten igéje elmondja ennek a következményeit is, hogy mi történt azáltal, hogy ez az ifjú Sámuel komolyan vette az Isten szavát. Azt mondja az ige róla, hogy az Úr vele volt, és növekedett bölcsességben. Testvérek, ki mióta olvassa vagy hallgatja a Bibliát, vajon észrevette ő, vagy észrevették a körülötte lévő emberek, hogy gyarapodott és növekedett bölcsességben? Ezek fontos kérdések. Azért fontos dolog ez, mert ha valaki nem gyarapodik, az az ember nem csak egy állapotban marad meg, hanem az az ember mindent elveszít. És ezért is fontos nekünk a tékozló fiú története, mert azt olvassuk az igében, hogy míg Sámuel gyarapodott, mert figyelt Isten szavára, mert komolyan vette az ő tanácsait, vezetését, komolyan vette azt, amit ő parancsolt, bár én mindig a parancs szóval úgy állok, hogy úgy gondolom, hogy nem mindig, hogy a legjobb az a szó, hogy amit Isten parancsol, mert valahogy én mindig úgy érzem, hogy a parancsokat nem szeretem, de hát lehet, hogy időnként Isten is úgy van velünk, hogy parancsol, mert egyébként nem vagyunk hajlandók meghallani. Sokkal jobb lenne, ha olyan lenne a kapcsolatunk Istennel, hogy nem kéne nekünk parancsolni, csak mondani, és nekünk ez fontos lenne, és megcselekednénk. Tehát, hogy ha figyelünk Isten szavára, figyelünk az ő szavára, akkor gyarapodhatunk. De éppen a tékozó fiú története pedig arról szólt, hogy az az ember, aki pedig nem hallgat az ő szavára, nem veszi komolyan az ő szavát, nem csak az történik, hogy nem fog gyarapodni, hanem mindent elveszít. Mindent elveszít. És a tékozó fiú története erről szól. Talán megtévesztő az a gondolat, vagy megtévesztő a történetben az, ahogy olvassuk a tékozló fiú történetét, hogy hát messze vidékre költözött, ugye onnan kezdődik, hogy kikérte a vagyonát, eltelt néhány nap, és messze vidékre költözött, aztán elkezdte eltékozolni, és akkor a körülmények sem igazán neki kedveztek, mert éhség támadt azon a vidéken, tehát már nem voltak, akik segíthettek rajta, és végig eljutott a disznók vájójáig. És mi általában szeretjük magunkat ebben a tekintetben védeni, vagy magyarázgatni, hogy jó, hát, de hát nem kell mindenkinek eljutni a disznók vájójáig. És hogyha nem is tökéletesen követjük Istent, azért még bizonyos mértékben azért nem hagytuk őt teljesen el. De testvérek, értsük meg, hogy nem akkor veszítünk el mindent, amikor már a disznók vájójánál vagyunk. A tékozó fiú nem akkor veszített el mindent, hanem akkor, amikor elkezdett kételkedni az Atya szavában. Ha elkezdünk kételkedni benne, ha megkérdőjelezzük az ő szeretetét, az ő hűségét, a jóságát, akkor mi már mindent elveszítettünk. És az mindegy, hogy még mit tudunk felmutatni, hogy mennyi pénz van a zsebünkben, vagy milyen az egzisztenciánk, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, látszólagosan csodás az életünk, egy darabig látszólag ennek a fiatalembernek is rendben volt az élete, barátai voltak, körülvették őt, mondhatjuk azt, hogy a társaságnak a középpontja volt, minden tökéletesnek tűnt, de ő akkor már mindent elveszített. Az csak az idő kérdése, hogy ez mikor teljesülne, vagy valósul meg. Tehát mindegy, hogy az egzisztenciánk milyen, vagy fönt vagyunk, vagy talán lejjebb attól, ha nem az az indulat van bennünk, mint az ifjú Sámuelben, Ha mi nem tudjuk kimondani azt, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát, akkor már mindent elveszítettünk. Akkor már mindegy, hogy mi van a zsebünkben, vagy milyen a mi életünk. És ez egy nagyon fontos üzenete ennek a példázatnak, hogy ne menjünk el felületesen Isten szava mellett, az Isten igéje mellett, hanem figyeljünk rá, mert ettől függ a mi életünk, a mi boldogulásunk. De van ennek a történetnek egy másik örökérvényű üzenete. És ez az örökérvénye üzenet az, amiről az ige világosan beszél, hogy van lehetséges ebből az állapotból visszafordulni. Hogy nincsen olyan elveszett állapot ebben a világban, ezen a földön, nincs olyan elveszett állapotú ember, amely nem jöhetne vissza ebből a nyomorúságból. És van fordulópont. Vajon, testvéreim, megértettük-e már, vagy átéltük-e már életünkben ezt a fordulópontot? Mert ahogy mondtam, hogy mindegy, hogy hova jutottunk el az Istentől való távolodásban. Ha nem bíztunk eddig ő benne, és nem bízunk ő benne, akkor már elveszettek lehetünk, vagy vagyunk. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy van lehetőség arra, hogy ebből a kétségből, ebből az állapotból, ebből a magányból, ebből a lelki mélységből, ahova a tékozló fiú is eljutott. Vagy mondhatjuk Zákeus történetét, nagyon sokszor egymás mellé szoktuk állítani Zákeus történetét, mert őróla azért jó egymás mellé állítani, mert ez a Zákeus soha nem jutott el oda, ahova eljutott a tékozló fiú. Mert ő nem veszítette el mindent, sőt, azt mondja az ige, hogy egyre több lett neki, de hogy mi volt a szívében, és milyen kételyek gyötörték őt, annak ellenére, hogy látszólag tökéletes volt az élete, azt nagyon jól láthatjuk az igében, hogy képes volt fölmenni az eperfüge fára, fölmászni, hogy lássa Jézust, hogy találkozzon vele. Tehát van megoldás az ember számára ebből a mélységből. Én nem tudom, hogy ki hogyan élte meg az életében azt, hogy Isten hívta őt. Én csak azt tudom, hogy voltak az életemnek olyan pillanata, és volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nem érdemes élni, mert nem látom az életem értelmét, és nem voltam a disznók vájújánál. Nem történt meg, és sok ember el tudja mondani, hogy egzisztenciálisan tökéletes volt az életünk, szép családdal, rendben volt minden körülöttünk, de valahol belül éreztük azt a ürességet, azt a hiába valóságot, amivel élünk, amiben éltünk. És ebből az állapotból van megoldás, és van visszaút. Kicsoda szabadít meg engem e halálnak a testétől, testéből kiált fel Pál apostol. Azt mondja, hogy van lehetőség a mi Urunk Jézus Krisztus által. Van lehetőség. Az, hogy a mindent elveszített, megsebzett életünket felcseréljük arra a gazdag életre, amit Isten nekünk is akar adni. És a tékozló fiú erre jött rá, erre ébredt rá ott a disznók vájújánál, hogy valamit nagyon elrontott, hogy valamit nem vett komolyan. És amikor átgondolta az életét, amikor egy kicsit magába magába fordult, ahogy szoktuk mondani, vagy önmagába fordult, akkor felmérte azt, hogy hová jutott. És amikor felmérte, akkor egy nagyon lesújtó képet láthatott magáról. És testvérek, hadd kérdezzem meg, hogyha mi most fölmérjük önmagunkba nézve, hogy hova jutottunk el, milyen az életünk, akkor vajon milyen képet látunk mi? Megelégedettek vagyunk? Nem tudom. Én nem látok bele senkibe. És amikor meg kell vizsgálni magunkat, nem azt kell megnézni, hogy milyen ruhába járunk, hanem hogy mi van ott mélyen belül a lelkünkben, a szívünkben. Mert Isten igéje azt mondja, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amit lehet, hogy el tudunk mások elől takarni, de önmagunk elől és az Úr elől nem lehet. Tehát milyen állapotban van a te szíved? Isten látja az összetört szívedet, látja azt, azokat a kételyeket, amelyek a te szívedben is ott vannak, látja azokat a fájdalmakat, amikre ő szeretne megoldást adni. És erre ébredt rá a tékozló fiú, és azt mondta, hogy, és rádöbbent, és kimondta azt, hogy miért kell nekem így élnem, mikor az én atyámnak házában mindenki sokkal boldogabban él. Mindenki boldogabban él. Az ő házánál van megnyugvás. És egyszer csak megértette azt, ami valóban igaz, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. De ahhoz, hogy ez a nyugalom az enyém legyen, ahhoz el kell jutni oda, ahova eljutott ez a tékozló fiú, hogy megaláznom magam és bevallanom, hogy vétkeztem. Hogy ott rontottam el mindent, és onnantól kezdődött az én vesszőfutásom. Onnan kezdődött az én életem megromlása, az áldások elkerülése, a fájdalmak sora, és az életem rossz vágányra való kerülése, amikor elkezdtem kételkedni a te szavadban és a te jóságodban, és a te hűségedben, és a te szeretetedben. Ott kezdődött el minden. Amikor magamban gondoltam az én boldogulásomat, és látod, Uram, ez lett a vége. Elindulni vissza. Az az ember, aki átélte már az Istennel való kibékülésnek azt a csodáját, amit átélt a tékozló fiú, és aztán elgondolkoztam azon, hogy amit átéltem én is, már mondhatjuk, hogy nagyon régen, amikor egyszer én is egykor kitártam az én szívemet Isten előtt, és rájöttem arra, hogy mennyire üres az én életem, és átéltem azt, amit Isten jelenlétében az ember átélhet, hogy úgy, ahogy a tékozló fiút, Isten engem is átemel, átkarolt, megcsókolt, ölébe vett. Ez az a csoda, amit az embernek át kell élnie. A megtérésnek, a hazatérésnek a csodáját. És ez az üzenet, ami ebben rejlik a tékozló fiú történetében az, hogy ez ma is lehetséges. Hogy ahogy megtehettük valamikor, talán megtehetjük ma is, mert lehet, hogy az első szeretetet elhagytuk. Vagy még soha nem jutottunk el ide. Vagy ha eljutottunk valamikor, most most azt érezzük, hogy valami megtört. Hisz a tékozló fiú is átélte egykor ezt a szeretetet, de eltávolodott. De Isten ma is hív bennünket, az összetört, nyomorult életünket. Látja és hív magához. Csak elindulunk-e haza? Elindulunk-e oda hozzá? Azért, hogy bennünket is újra átöleljen, hogy bennünket is megcsókoljon, hogy bennünket is felöltöztessen tiszta ruhába, hogy ránk adja a sarut, a gyűrűt, ami annak a jele, hogy hazafogadott, fiának fogadott, és elkezdhessünk egy tiszta, megszentelt életet élni. Igen, azt mondja az ige, vagy az egyik énekünk, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, ma még lehet. De van ennek a történetnek egy nagyon fontos harmadik üzenete, és ezt pedig nekünk is látnunk kell, ez pedig a bizalomnak a kérdése. Azért, mert ez a történet azt mondja meg, hogy nincs olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna bennünket kiemelni. És itt nem csak magunk életére gondolhatunk, hanem arra is, hogy amikor azokat az embereket látjuk, akiknek a sorsa fontos számunkra. Akikért mi már sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk mit tenni. Gyermekeinkért, talán unokáinkért, akikért aggodalmaskodunk, és az ember sokszor tehetetlen. Mit tehetünk? És olyan szép a történet, amikor azt olvassuk az igében, hogy az atya várta, hogy ő nem mondott le róla. És ez nekem is bátorítás volt, hogy nem kell lemondani, hanem várni kell. Isten elvégzi az ő tökéletes munkáját, és talán egyszer átéli mindaz a szeretünk, akikért annyit imádkozunk, hogy végre hazataláljon az Úrhoz. A zsidókhoz írt levélben azt mondja a Szentíró, hogy ne dobjátok el a ti bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Igen, ma erről szól ez az ige. Amit Dániel elénk állít, amit a tékozló fiú története világossá tesz, hogy nem magunk tetteiben, nem önmagunkban kell bízni, hanem az ő nagy irgalmasságában. És az ő irgalmassága elég, az ő szeretete, az ő hűsége elég arra, hogy bennünket, szeretteinket kiemelje abból a mélységből, ahova eljutottunk. Isten nem azt akarja, hogy mindent elveszítsünk, hanem azt akarja, hogy növekedjünk, bővölködjünk, és ennek csak egy útja van, az, amit kimondott Sámuel. Szólj, mert szól, hallja a te szolgád. És egy útja van, hogy semmit nem engedünk, hogy leessen a földre az Isten szavából, hanem a szívünkbe kell fogadni, és ő elvégzi az ő munkáját. Azt mondja Isten igéje, hogy az ő igéjéből egyetlen egy nem hullik úgy be a földbe, amely meg nem termi a gyümölcsét. Hát ez a mi ígéretünk. Ez emel ki bennünket félelmeinkből, nyugtalanságainkból. Ez az, ami jobbá, tökéletesebbé, örömtelibbé teszi a mi életünket. És olyan szép a történetben, már csak ez az utolsó gondolat, amikor azt olvassuk Lukács evangéliumában, és ezzel fejeződik be ez a történet, a felolvasott, hogy kezdtek ezért vígadni. Igen, innentől kezdve más lett az életük. Örömtelivé vált minden. Ezzel fejeződött be. Ó, milyen jó lenne, ha az én életem, a te életed, az én családom, a te családod élete ezt az örömöt élni át. És ez lehetséges, mert ma még lehet, ma még szabad, ma még elfogadhatjuk az ő vezetését, ma még bízhatunk ő benne, és ez az áldás miénk lehet. Adja az Úr, hogy ezt éljük át, ezt tapasztaljuk meg. Amen.